Tudjátok, hogy minden egyes összevetel előtt beszélek egy kicsit a harcról. Azért, mert az üzeneteknek az fő üzenete, hogy mi egy papságban vagyunk benne, mégpedig egy harcos papságban. A melkisedeki papság egy harcos papság, és a cél az, hogy elhidd ezt, és beleállj ebbe a funkciódba. Róma beliekhez írt levél 15. fejezetében a 14-es verszaktól olvasom. Meg vagyok pedig győződve, atyám fiai, én magam is, ti felőletek, hogy teljesek vagytok minden jósággal, betöltve minden ismerettel, képesek lévén egymást is inteni. Bátorságosabban írtam pedig nektek, atyám fiai, részben, mint egy emlékeztetvény titeket az Istentől nékem adott kegyelem által, hogy legyetek Jézus Krisztus szolgája a pogányok között, munkálkodván az Isten evangéliumában, hogy legyen a pogányoknak áldozata kedves és a Szent Szellem által megszentelt. Van azért, mivel dicsekedjem a Jézus Krisztusban az Istenre tartozó dolgokban, mert nem merek szólni semmiről, amit nem Krisztus cselekedett volna általam, a pogányoknak engedelmességére szóval is tettel, jelek és csodák ereje által, Isten szellemének ereje által, úgy annyira, hogy én Jeruzsálemtől és környékétől fogva Illíriáig betöltöttem a Krisztus evangéliumát. Amen. Mindjárt folytatom. Miről szól ez az ige? Arról szól ez az ige, hogy a Pálnak a szolgálata egy papi szolgálat volt, azt írja az Istennek az igéje. Azt mondja, hogy a papi szolgálatának a célja, és ez a te feladatod is lesz, hogy a papi kifejezésed, tehát az, hogy te azért vagy pap, hogy mások életét is helyreállítsd, nem csak azért, hogy az önmagad életét helyreállítsd. És azt mondja itt az ige, hogy Jézus Krisztus szolgálja, tehát oda szánta magát Istennek, ez egy papi kifejezés, ez a szolgaszó az eredetiben, tehát papi szolgálója a pogányok között, ez nem jön ki a Károliban, munkálkodván, tehát a pogányok között, az Isten evangéliumában, mit jelent az Isten evangéliuma? Az Isten evangéliuma az győzelmi hírt jelent. Tehát maga az, hogy evangélium, az azt jelenti, hogy van egy hír, és ezek a hírnek az alapja, tartalma a győzelem. Ez fontos. És amikor te olvasod azt a szót az igében, az új szövetségben, hogy evangélium, az győzelem, diadal hír. Hogy valaki győzött, egy komoly vezér, és ennek a híre elterjed egy tartományban, egy adott területen, egy adott helyen. Tehát az evangélium az arról szól, hogy győzött az Úr. Tehát egy győzelmi hír. És mit mond Pál? Hogy az a célja, hogy Istennek a győzelmi hírét kihirdesse, és befolyással legyen ez a győzelem az adott helyen, az adott emberek életében. Maga az, hogy győzelmi hír, ez azt jelenti, hogy hatalmi befolyással bír egy adott területen egy szolgáló azzal az üzenettel, amit visz. Tehát nem azért megy oda, kinyilvánítsa azt, hogy tudja, hogy mi az, hogy győzelem, hanem a célja az, hogy azon a helyen is győzelem legyen, mert már megtörtént a kereszten a győzelem. A hatalom kinyilvánítás azt jelenti, hogy valaki jogot kap arra, hogy azt a szabadságot megkapja, amelyet Krisztus megszabadította az embert. A megváltott embert. Tehát amikor a hatalom szót hallod, vagy olvasod az igében, akkor azt kell látnod, hogy a hatalom azt jelenti, még egyszer elmondom, szabadságban mozogsz, és ez a szabadság egy felhatalmazás, egy átruházás arra, hogy azt tedd, amit Isten fia megtett a kereszten. Tehát másokat megszabadíts azzal a hatalomnál fogva, ami a tiéd. Maga a hatalom szóban nincs benne az erő szó. A hatalom és az erő szó két különböző szó a Bibliában. Direkt szét van választva, Isten szétválasztotta, hogy egyértelmű legyen. Egy dolog az erő, tehát Isten ereje, egy másik pedig, mikor valaki föl van hatalmazva Istentől, át van ruházva az a jog, amit Jézus Krisztus megszerzett a Golgotai kereszten. És azt is jelenti a hatalom, hogy valakinek szabadsága van. A szabadság azt jelenti az újszövetség fogalomtárában, hogy valakinek szabadsága van arra, hogy azt tegye, amit Isten akar, hogy tegyen. Szabadsága arra, hogy azt tegyen, amit Isten akarja, hogy tegyen. Aztán egy másik fejfogalmazást is hoztam nektek. A szabadság azt jelenti, hogy Isten szelleme olyan szabadon tud mozogni az életében, ahogyan Isten szelleme akarja. Ez is egy szabadság. Mert azt mondja Korintusban, hogy Isten szelleme Úr, ott szabadság van. Tehát maga a szabadság azt jelenti mozogni a Szent Szellemmel, azzal a vezetéssel, azzal az instrukcióval, intuícióval, amit a szellem mutat az ember számára, a személyiségének, lelkének, szellemének. A szabadság nem csak azt jelenti, hogy valaki nincs bűnben, hanem azt is jelenti, hogy valaki szellemben tud mozogni, a szelleme tudja irányítani őt, és vezetni tudja őt az hétköznapokban, vagy a kihívásokban, a harcokban, a nehézségekben, vagy a munkája során, vagy a családban, vagy a közéletben. Ez azért nagyon fontos ezeket letisztázni, ezeket a fogalmakat, hogy ne kösd össze olyan dolgokkal, aminek nincs helye, vagy összekösd olyan dolgokkal, aminek van helye. És azt mondja, így tovább folytatom, tehát a Pálnak a papi szolgálata arról szólt, hogy az evangéliumot, a győzelmi hírt elvigye, hogy a pogányoknak áldozata kedves legyen, tehát egy papnak a feladata még az is, hogy az áldozat, ami az imádkozás, alamizsna, adakozás, Isten dicsérete, hálaadás, vagy pedig bármilyen szolgálat, tehát a Krisztus testé felé való szolgálat, vagy kívül való szolgálat, tehát például evangelizációs munka, bármilyen missziótevékenység. Tehát az a célja, hogy ez az Úr által kedves legyen, elfogadott legyen, és a Szent Szellem által megszentelt. Tehát az az Istennek az akarata, hogy a Szent Szellem megszentelő munkája működjön. Önmagában az, hogy a megszentelt szó azt jelenti, hogy Isten számára el van választva, de azt is jelenti, hogy valaki engedi azt, hogy az a szellemi szabadság, amit az Isten igéje hoz el, és az evangélium jó híre, az hatást gyakorolja az életére, és kiszakítsa, vagy elizolálja az életében a világi, a profán dolgot, és bevigye az Istennel való közösségbe. Mert maga a szentség az Isten jelenlétében való tartózkodás. Van azért, mivel dicsekedjem Jézus Krisztusban az Istenre tartozó dolgokban. És utána elmondja, hogy a papi szolgálatán keresztül az lett a gyümölcs, 19-es verszakra néz, jelek és csodák ereje által, az Isten szellemének ereje által, olyannyira, hogy Jeruzsálemtől és annak környékétől fogva Illíriáig betöltöttem a Krisztus evangéliumát. Tehát mindaz a szolgálat, ami elkezdődött, nem csupán egy adott egyház, adott testvérei számára volt megújító, megerősítő szolgálat, hanem nézd meg, hogy területet foglalt Pál. Tehát elfoglalta az evangélium által Isten rajta keresztül azt a területet. Csak úgy mondom érdekességképpen, hogy majdnem eljutott Magyarországig Pál szolgálata, Horvátországig ment el a szolgálatában. Tehát azt akarom mondani, hogy maga az, hogy valaki beáll a papi szolgálatban, és beáll az elhívásába, ez nem csak ez a papi szolgálat az egyház számára áldás, hanem már az egyházon kívül is területet tud foglalni az evangélium számára. Mit jelent ez? Hogy a hatalom nem csak arra adatik, hogy fölépüljön az eklézsia, hanem arra, hogy területet foglaljon, megváltoztasson területeket, kihozza népeket mindenfajta magaslatokból, és bevigye őket a Krisztus királyságába. Bevigye őket a győzelembe, abba a diadalba, amelyet elhozott Pál az életük folyamán, az életük során. Dicsőség Istennek! Megyünk tovább. 24-es verszaktól. Ha Hispániába megyek, elmegyek ti hozzátok, mert remélem, hogy átutazóban meglátlak titeket, és ti elkísértek oda, ahol előbb részben beteljesedem veletek. Most pedig megyek Jeruzsálembe, szolgálván a szenteknek, mert tetszett Makedóniának, Akhájának, Jeruzsálembeli szentek szegényei részére némileg adakozzanak. Dicsőség az Úrnak. Hány gyülekezet adakozott? Dicsőség az Úrnak. Mert tetszett nekik, és tartoznak is vele, mert ha a pogányok azoknak a szellemi javaiban részesültek, tartoznak nekik viszont szolgálni a testiekben. Ezt azért, ha majd elvégzem, és néktek egy gyümölcsöt átadom, elmegyek közöttetek által Hispániába. Tudom pedig, hogy mikor hozzátok megyek, a Krisztus evangéliumának áldásának teljességével megyek. És itt fokozza Pál, nagyon tetszik, ahogy kifejti, hogy maga az, hogy az evangéliumot hirdette, ez azt jelenti, ez a győzelmi hír hoz magával, dicsőség az Úrnak, áldást, és azt mondja, nem alázatoskodik az eklézsia felé, nem mondja azt, hogy esetleg van rajtam áldás, hogy esetleg majd tudok valamit átadni, hanem azt mondja, hogy az áldás teljességével megyek hozzátok. És itt kötve van az evangélium jó híréhez az áldás. Tehát, én úgy fordítom le Tóth Lajos Biblia fordításával, hogy az evangélium jó híre, az evangéliumban való teljesség, az megújítja az adott területen azokat a személyeket, akik elhiszik az evangéliumnak a hatalmi erejét, hogy az evangélium képes arra, hogy felszabadítsa az Isten szent javait. Dicsőség az Úrnak. Tehát, amikor te az evangéliumot hirdeted, állj bele abba a hitbe, hogy amikor hirdeted Isten fiának a megváltását, föltámadását és trónra ülését, akkor az szellemi javakat szabadít föl. És Pál is azzal a hittel ment, hogy amikor elmegy hozzájuk, és az evangéliumot hirdeti, és azt az evangéliumot, ami győzelmi hír, tehát ez egy hatalmi, harcos hír, egy olyan információ, ami megváltoztathatja a népek életét, területeket foglalhat el, és átalakíthat Isten királysága számára, akkor ő tudta jól, hogy az áldásnak a teljességével megy. Dicsőség az Úrnak. Tehát nem azt mondja, hogy valami csak fog történni, nem ebből a racionális, úgymond emberi hozzáállással van, hanem hiszi azt, hogy amikor elmegy, akkor az evangélium teljességével megy, és annak az áldásának teljességével. Mert tudja jól, hogy mindaz, aki hiszi az evangéliumban, és hiszi azt, hogy Jézus fölült a trónra, az egy olyan pozíciót kapott, olyan jogi szerepet kapott, hogy ahova elmegy, ott megváltoztathatja a jogrendet. Melyik jogrendet? Az ördögnek a jogrendjét. Mert az ördög is jogrend szerint működik. Sőt, nagyon sokszor a szellemvilágban pereskedés van Isten és az ördög között. Vagy úgy is mondhatnám, Isten angyalai és az ördögnek a utászai között. Aztán azt mondja az ige, hol vagyok? 29, köszönöm, Margit. 30-as versza. Kérlek pedig titeket, atyám fiai, ami Urunk Jézus Krisztusra és a szellem szerelmére, tusakodjatok velem együtt az imádkozásban, én érettem Isten előtt. Tehát mégis hozzáteszi az igen, nagyon érdekes, hogy azt mondja Pál, hogy elmegyek az áldásnak a teljességével. Elmegyek hozzátok, hogy megváltoztassam az életeteket, és mégis tusakodjatok velem. Miért mondja ezt? Azért, mert tudja jól, hogy bizonyos dolgokat imádkozással kell elvégezni, és bizonyos dolgokat nem tud átadni, ha nincs ima. Ezt még egyszer. Vannak dolgok, amelyek szellemi embereknek az életében ott vannak. Szellemi kincsek. Szellemi dolgok, amelyek készek arra, úgymond titkok, vagy kincsek, amelyeket megosszon Isten embereken keresztül. És mégis azt mondja Pál, hogyha nem harcoltok, nem tusakodtok, nem agonizáltok azért, hogy ez megtörténjen, nem fog meglenni. És rengetegszer látom azt az eklézsiában, látom azt az Ó és Új Szövetségben egyaránt, hogy akkor, amikor nincs közös tusakodás azért, hogy Isten szent javai áramoljanak, akkor megáll az áramlás. Nem véletlenül kéri Pál ezt a testvérek életére nézve, hogy imádkozzanak érte, tusakodjanak érte, mert tudja jól, hogy bizonyos akadályok bejöhetnek, mert vannak bizonyos tényezők, amik hátráltatják az evangéliumnak az erejét. És mi az első dolog, amihez vissza kell térni? Az evangéliumnak az erejéhez. Arra kell visszatérni, hogy az evangéliumban benne van a győzelmi hír. Mert mi nem azt hirdetjük, hogy Jézus fönn van a fán, hanem azt hirdetjük, hogy föltámadt a halálból. És már erről lesz szó, hogy a megváltás és az üdvösség nem cél önmagában, hogy mindenki csak üdvözüljön, és aztán üljön a gyülekezetbe. Hanem az a cél, hogy mindenki tudja hirdetni ezt az örömhírt. Megvallani a népek előtt, az emberek előtt, megvallani a szellemvilág előtt, hogy Jézus Krisztus kicsoda. Te nem arra vagy önmagában elhívva, hogy üdvösséged legyen. Hanem azt, hogy hirdesd az üdvösségedet. Erre vagy elhívva. Üdvösség, és aztán hirdetése ennek. Menjünk a Péter leveléhez. Ezzel szoktam kezdeni a prédikációt. Ma sem hagyom ki ezt a részt. 1 Péter 2.9. Ti pedig választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet, megtartása való nép vagytok, hogy hirdessétek annak hatalmas dolgait, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el titeket. Kicsit visszamegyek az előző heti tanításra. Arról volt szó előző héten, és mindjárt elő is hozom ezt a... Előző héten arról volt szó, hogy a cél az Isten országában, hogy a papság visszakapja azt a pozícióját, vagy elvegye, vagy elhiggye, így még tisztább, elvegye, elhiggye azt, hogy mire van elhívva. Kik a papok? Ti vagytok a papok. Ez egy új szövetségi rend, ez a Melkisedek rendje szerint való rend, és az a célja Istennek, hogy te és én együtt, mint az a bivajcsord, amit néztünk, legyőzzünk bizonyos olyan erőket, amelyek itt vannak, itt ténykednek az országban. Ez nagyon egyszerű. Azt mondja itt az ige, hogy te ki vagy választva, egy kiválasztott nemzetség vagy, tehát az identitásod a kiválasztáson alapul. Ki vagy választva. A második, amit mond az ige, hogy egy királyi papság, és többször használom azt a szót, hogy nem királyi papság, hanem uralkodói papság. Aztán pedig azt is mondja az ige, hogy egy szent nemzet vagy. Tehát ezeket kideklarálja Isten szelleme. Hidd el, hogyha a megváltás jogi oldalát nem hiszed el, akkor nem fogsz tudni mozogni a megváltásban. Van egy oldala a megváltásnak, ami arról szól, hogy vannak bizonyos érdemek, amelyeket megszerzett Isten. Vannak bizonyos érdemek. Ez nem a te feladatod ezt megszerezni, ezt hit által el kell fogadni. Ilyen például az, hogy meghalt az óembered. Ezt hitáltal el kell fogadni, miután vízkerességen túl vagy. El kell hinned hitáltal, hogy Jézus például elhordozta a bűneidet. Például amikor bűnbocsánatot kapsz Istentől, a vétkeidért, a bűneidért, a nehézségekért, akkor pont ezt csinálod, hogy belemész a jogi területbe, és nem látod a bűnbocsánatot, de mégis elhiszed és kinyilvánítod azt, hogy neked a bűnvallás után jogod van elvenni a bűnbocsánatot, a megtérést és a megújulást. Amen. Akkor ott van például az, hogy például a betegség területe. Hogy a betegség területén is egy megváltott tény van a szellemvilágban, hogy Jézus meghalt, és föltámadt azért, hogy te egészséges legyél. Nem az a célja Istennek, hogy halleluja. Nem az a célja Istennek, hogy csak önmagában arra nézzél, hogy Jézus Krisztus meghalt. Hanem az a célja Istennek, hogy átvegyél dolgokat a megváltáson keresztül. Most erre azt mondod, hát ezt tudom, Jézus meghalt a Golgotai kereszten az életemben a bűneimért. Hát az a probléma, hogy igen, meghalt, de mégis a hatalmat nem tudod gyakorolni. Pedig el vagy hívva arra, hogy a hatalmat gyakorold. Gyakorold az imában, gyakorold a hétköznapjaidban. Azt mondja az ige, hogy hirdesd annak hatalmas dolgait, és az eredetiben nem hatalmas dolgokról van szó, hanem annak hatalmas erényeit. Kicsit lelassítok, jó? Mert azért nem egyszerű így szolgálni, hogy halleluja. Megvárjuk őket. Tudjátok, milyen fantasztikus az, hogy van egy ilyen pásztorotok, aki nem ideges, hogyha a gyerekek lefölrohangálnak. Hogy nem kell olyan csendben lenni, hogy a légynek a zümmögését kell hallani. Tehát azt mondja az ige, hogy hirdessétek annak hatalmas dolgait, és mi ez a hatalmas dolog? Ez Istennek az erénye. Itt vagytok? Ez Istennek az erénye. És arról kezdtem el makogni előző héten, hogy mit jelent az Istennek az erénye. Most mondok egy pár megfogalmazást, amit fontos látnotok. Az első dolog, például az Amplified fordítás úgy fordítja, ez egy angol fordítás, nagyon nagy tanult testvér lettem, hogy kiválóság. Kiválóság. Mondjuk együtt kiválóság. Maga az, hogy te pap vagy, és uralkodsz, ez téged kiváló generációvá, nemzetté, egyéddé, és Isten fiává lettél. Kiváló, kiváló, kiváló. Ez a te pozíciód. Te egy kiváló ember vagy. Sőt, szép is vagy. Kiváló ember vagy. El vagy hívva erre az erényre. Tehát ez adatik a megváltásból. Ezért nem kell érdemeket letenned az asztalra. Nem kell érdemeket letenni az asztalra. Ez a kiválóság a tiéd. Melyik ez a kiválóság? Ez a fiúnak a kiválósága. Miért? Azért, mert ő a legkiválóbb. És én ebből a kiválóságból élek. Jelent még dicsőséget ez az erény. Miért dicsőséget jelent? Nagyon jó a kérdés. Azért jelent dicsőséget, mert a dicsőségből árad ez az erény. A dicsőség tette a fiút kiválóvá, és téged is a dicsőség tett kiválóvá. Miért? Azért, mert megvan írva, hogy Jézus Krisztust az atya dicsősége támasztotta föl a halálból. Tehát maga az, hogy te újjá születtél, a dicsőség munkája ez. Hogy te újjá vagy születve. És a dicsőség az, amiből áradnak a dolgok. Maga a dicsőség az, amiből árad Isten akarata az életedre. Benne van minden szellemi jó a dicsőségben. És ez a dicsőség növekszik, és elváltozunk a dicsőségre. Azt mondod, hát igen, ezt kell hirdetni. Mert ez van írva Isten igéjébe. Azért kell ezt hirdetni. Azt mondod, hogy nem látod még azt a nagy ébredést, meg stb. Hát persze, mert nem látható módon jön el. Maga Jézus is mondja, nem azt mondjátok itt vagy ott, Isten királysága bennetek van. Mit jelent ez? Ez azt mondja Jézus, hogyha körülötted lévő dolgokat kezded el szemlélni, nem fogod megtalálni a királyságot. Mert a királyság benned van. Benned fog eljönni, vagy bele születtél a királyságba, inkább teológiailag helyesebb. Bele születtél, bele vagy ágyazódva. Erre születtél, hogy te uralkodjál, vagy benne legyél a királyságban. Maga az a szó, hogy királyság uralom. Mind az Ó, mind az Új Szövetségben, mind a héber, mind a görög, az uralom szót használja. A héber malak, a görög pedig balészea, bazilea. Tehát az a célja az Istennek, hogy megértsd azt, hogy uralkodsz. Uralkodsz, arra vagy elhívva, és majd remélem megtalálod azt, hogy nem az óemberedből, hanem Isten szellem által. Jelent még a kiválóság, az az Isten erénye, nem csak hogy dicsőséget, hanem autoritást, hatalmat. És az autoritásnál direkt kigyűjtöttem nektek, hogy mit jelent az, hogy autoritás. Azt jelenti, hogy Isten hatósága van egy ember életén, azt jelenti, hogy hatalma van Istentől, minden hatalom, átruházott hatalom. Nem lehet a hatalmat venni a boltba, és nem lehet a hatalmat, úgymond, kiásni a földből. A hatalom az mindig Istentől ered. Azt mondja az ige, hogy tehát azt mondja maga ez az autoritás ige, tehát ez a főnév, bocsánat, ez a szó, hogy hatáskört is jelent. Tehát hatáskörre lesz annak a személynek, aki újjá születik. Emlékeztek, mit olvastunk előbb a Róma 15-ben? Hogy elment egy területre Pál, és megváltoztatta a területet. A bálványimádásból Isten hívővé tette az embereket. Neked ez a feladatod. Hogy te megváltoztass embereket. A hamis istenképből a helyes istenképbe vidd őket. Erre van hatalmad. Aztán jelent még engedélyt. Istentől jövő engedélyt. Engedélyed van arra Istentől, hogy azt tedd, amit ő akar. Engedélyed van rá. Jogköröd is van hozzá, meghatalmazásod is van, megbízásod is van, szakmai hozzáértést is fogsz kapni, és elismert tekintélyed is van. Miért van elismert tekintélyed? Azért, mert a drága bárány vére váltott meg téged, azért, mert a drága bárány vére fölhatalmazott arra, hogy újjászülessél, és új életben járjál. Mert a bárány vére által hatalmad van az ördög minden munkája fölött. Mert meggyőzted a bárány vére által az ördögöt. Mert az ördögnek már nincs területe az életedben, ha hiszed azt, hogy által mentél a világból az Isten királyságába. Maga az erény azt is jelenti, itt az 1 Péter levélben, 1 Péter 2.9-ben, hogy grandiózus. Grandiózus úgy azt jelenti, hogy impozáns. A héber így is fordítja, impozancia, impozáns. Ez a dicsőséghez van kötve, mert maga a dicsőség az impozáns. Az egy olyan méltóságteljes dísz, Isten dicsősége, ami nem csak egy ilyen szubstansz valami, elvont fogalom, hanem a maga a dicsőség az azért adatik, hogy egyre jobban fölöltözzük ezt a dicsőséget, ezt a szépséget, ezt a díszt. Beszélek majd erről a héberben. Jelent szépséget, dicsőséget és felséget. Jelent kiválóságot, jelent méltóságot, és jelent uralkodást is. Ezt jelenti ez az erény szó. Óriási az az elhívás, amire van adva az embernek. Óriási. Most rátérek valamire, hogy megértsük ezt az egészet, hogy hogyan tudsz belemenni ebbe az erénybe. Tudom, hogy nagyon gyakorlatilasak vagytok, és mindig mondjátok, oké, jó, de hogyan? Na, akkor elkezdjük a hogyant. Ahhoz, hogy a hogyant megtaláljuk, el kell kezdeni megnézni, hogy hol veszítettük el ezt az egészet. És ez Ádám és Éva. Ádám és Éva. És hogy az 1 Mózes 1.26-hoz odalapoztok velem, akkor meg fogjátok látni azt, hogy hogyan teremtette Isten az embert. És minden a kezdeteknél kezdődik, és a kezdetekhez kell visszamenni, hogy megértsük, hogy mi hogyan működik, és mi mire épül föl. A Bereshi héberül a kezdetek többes számba. 1 Mózes 1.26. És mondta Isten, teremtsünk embert a mi képünkre és hasonlatosságunkra, uralkodjék a tengerhalain, az égmadarain, a barbokon, mind az egész földön, és a földön csúszó-mászó mindenféle állatokon. Teremté tehát az Isten az embert az ő képére, Isten képére teremté, férfiúvá és asszonyá teremté őket. És megáldá Isten, és azt mondta, Isten, szaporodjatok és sokasodjatok, töltsetek be a földet, és hajtsátok birodalmatok alá, és uralkodjatok a tengerhalain, az égmadarain, a földön, a csúszó-mászó mindenféle állatokon. Amen. Halleluja. Tehát, azt mondja itt az ige, hogy megvan teremtve az ember, és megvan teremtve az ember Isten képére és hasonlatosságára. És utána mit mond Isten nekik? Mit mond nekik? Nézd meg. És utána? Uralkodjatok. Így van. Tehát Isten azt tervezte, három dolgot akarok mutatni neked, de mindjárt belemegyünk, hogy az első dolog, amit kapott Istentől az ember, a hasonlatosságot és a képet. Ezt úgy, külföldi szóval, idegen szóval úgy mondjuk, image. Tehát az ember az Isten képű. Az ember az Isten képű. Maga az a szó, hogy celem héberül, az árnyékot jelent. Mi az árnyék? Az árnyék az, ami valamiből árad, és valaminek a képe. Az az árnyék. Mi az ember? Az, amit nem látsz, annak az árnyéka. Isten árnyéka. Az ember Isten árnyéka. Te Isten árnyéka vagy. Ez az árnyék tartalmazza Isten képét. Imidzsét. Isten képűre vagyunk elhívva. Isten képűségre. Ez az első dolog, amit helyre kell állítani. Miért beszélek a papságról? Mert erre vagyunk megteremtve. És ha nem hiszed el, akkor nem fogsz tudni funkcionálni. Ha nem fogadod be, nem fogsz átváltozni. És ha nem változol át, akkor nem leszel olyan, mint Krisztus. Mert a kereszténységnek az a célja, hogy olyanná váljon mindenki, mint én. Nem. Olyanná váljon mindenki, mint Krisztus. Nem Pállé, nem Apollósé, nem Kéfásé, hanem Krisztusé. Mert minden a miénk, azt mondja Pál. Minden. Akár élet, akár halál. Minden a miénk. Ez az igaz, azt jelenti, hogy uralkodunk a halálon. Tehát, Isten képére vagyunk teremtve, Isten árnyékára. És az árnyék azt jelenti, hogy Isten magát közli nem teljességében, csak hasonlatosságára. Mert magát nem tudja egy az egybe átadni nekünk. Ehhez kellett a megváltás. És most mondok valamit. Emlékeztek, amikor Péter árnyékától meggyógyultak az emberek? Nekem az Úr ezen a héten ezt mutatta. Itt vagytok velem? Péter árnyékától olyan jelenlét volt, hogy emberek azt mondták, már nem kell, hogy Pétert megérintsük, elég, ha az árnyéka meggyógyít bennünket. Ezt tudod, mit jelent? Hogy Péter elhitte azt, hogy visszafelé, tehát úgymond, az nincs idő az öröki valóságban, hogy visszafejlődik egy, vagy előre megy egy olyan képűségre, amire eredendően el van hívva az ember. És elhitte azt, hogy ő Isten árnyéka. És az, ami Istenből jön, az Isten is. Minden egyes rész, ami Istenből jön ki, az Istennek a része. Tehát egyszerűen azt kell látnod, hogy az ember Isten hasonlatosságára lett megteremtve, nem egy lényegű vele, de mégis hordozza az Isten képét. Gyertek velem, és hagyjátok itt az ujjatokat, mutatok egy más dolgot, de ehhez kapcsolódott persze. Róma 5. Róma 5. Az identitásodat akarom helyreállítani, hogy ki vagy. És ebből az identitásból tudsz majd uralkodni. Még akarok valamit mondani az ezzel kapcsolatosan, el nem akarom felejteni. Úgy de a halál, 5.14, úgy de a halál uralkodott Ádámtól Mózesig azokon is, akik nem az Ádám esetének hasonlatossága szerint vétkeztek, aki ama következendőnek kiábrázolása volt. Ki ez a következendő? Krisztus. Tehát mi volt Ádámon? A Krisztusnak az arca. Miért? Mert Krisztus arca is benne van Istenben. És mit tanít az Új Szövetség? Gondolom tudjátok, krisztológia szempontjából. Hogy a Kolossai levél egyértelműen leírja, hogy Krisztus képe, hogy Isten képe Krisztus. Még egyszer mondom, Isten képe Krisztus. Tehát aki Krisztust nézi, és Krisztusra tekint, az olyaná válik, mint Isten fia. És olyaná válik, mint Isten. Tehát helyreállítás van azáltal, hogy te szemléled a Krisztust. És miután Ádámot valaki meglátta ott a kertben, tudta jól, hogy az Krisztus. És ki az, aki ezzel kapcsolatban nagyon ideges volt? A sátán. Miért? Mert meglátta Krisztust Ádám arcán. És féltékeny volt a felkentre. Féltékeny volt arra, hogy már egy ember is szintén azokat a jogokat, azt a fölhatalmazást, sőt, azt az imidzset képviseli, mint a fölkent. Mint a Krisztus. És ugyanúgy azért van elrejtve ez a tanítás, amiről én ma beszélek az eklézsiába, az ördög elrejti, hogy te ne legyél olyan, amilyen a fiú. Az eklézsiának nem itt kéne tartania, de megfordítjuk, és gyorsan előtörünk, és átmegyünk az időn, és nem engedjük, hogy az idő korlátozzon bennünket, mert a dicsőség az örökké valóságot jelenti, és amikor belépsz az Isten dicsősége, azaz szemléled a Krisztust, mert Krisztus Isten dicsősége, akkor belépsz az időtlenség az örökké valóságba, és felgyorsulnak az események. Mert a királyságot nem fogja meg a romlandóság, és nem fogja meg az idő. Mert a királyság behozza, vagy fölgyorsítja az eseményeket. Az eredeti Máté 12-ben, az eredeti görögben úgy is lehet mondani, hogyha elérkezett, amikor kiűzöm a démonokat Isten újjával, kétségkívül elérkezett hozzátok Isten királysága. De úgy is lehet fordítani, hogy felgyorsítom az időt, felgyorsítom a dolgokat, és hirtelen megérkezik Isten. Emlékeztek kapcsán kettőre, mit írja az ige? Hirtelen lejött a Szent Szellem. Megváltoztatta Isten az időt. És egy új korszakot hozott el, dicsőség Istennek. Tehát Isten azt akarja, hogy Isten képűségre változzunk el. És aztán azt is akarja, hogy miután megértettük ezt, elkezdjük funkcionálni, pozícionálni magunkat, joggyakorlás történjen, hogy mindez a jog, amit megkapott Krisztus, azt mi is érvényesítsük saját életünkben, eklézsia életében együtt, mert meg van írva, Ádámnál láttad, hogy uralkodásra is el van hívva. Dicsőség Istennek. Tehát nem csak, hogy arra vagy elhívva, hogy Isten fiává változzál, hanem arra, hogy uralkodjál. És ott van két szélsőség az eklézsiában. Az egyik szélsőség az, hogy az emberek csak arról beszélnek, hogy Isten képűségé lehet változni. Helyre lehet állni, és gyümölcsözni lehet. És nem vesznek figyelmet arról, hogy nem látják azt meg, hogy a nagyon nagy hír, és a zsidókhoz írt levél 8. fejezete, első verszak azt hiszem arról beszél, talán odalapozok, nektek nem kell odalapozni, csak igen, 8.1. Fő dolog pedig azokra nézve, amiket mondunk, az, hogy olyan főpapunk van, aki a mennyei felség királyi székének jobbjára ült. Tehát a fő dolog nem csak az, hogy Jézus föltámadt a halálból, hanem az, hogy fölült a trónra. És ez miért olyan fő dolog? Miért az első dolog ez, amiről akar beszélni a zsidó levél? Az, hogy most már nem szükséges nekünk naponként, nem tudom milyen tulkok és bikákon keresztül Istenhez járulni, már nincs szükség arra, hogy személyes papod legyen, személyes felkentjed legyen, hanem van egy valódi fölkent, aki főpap is, és ez a főpapi erő, ez a mélkésideki rend felszabadít téged arra, hogy te is fölülj a trónra vele együtt. Nem az a fő dolog, hogy üdvösséged van, hanem az a fő dolog, hogy üdvösséged van, és fölültél a trónra. Tehát Ádám a királyságban, mikor ott volt, bűneset előtt, a termékenységben, és a kormányzásban volt benne. Tehát ő abszolút elhitte azt, hogy Isten fia, azaz Istennek a képére van teremtve, és elhitte azt, hogy a célja az Istennek, hogy termékenységet hozzon léte rajta keresztül. Ez nagyon fontos, rajta keresztül. Tehát egy koprodukció volt, együtt dolgozott Isten Ádámmal. A másik pedig az, hogy elhitte, hogy ő neki lesz hatalma kormányozni. Mind a három területen. Még négy felhatalmazást akartam még elmondani, aztán, hogyha ezt nem tudod lejegyezni, akkor majd meghallgatod a tanítást az interneten keresztül. Az első dolog, itt a héber szavakat akarom felsorolni, ami ott megjelenik, amit most felolvastunk az 1 Mózesben. A termékenység és kormányzás. Tehát maga az image, Az a célja, hogy tudjon termékenység jönni egy adott területen, gyümölcsözés, Jézus így fogalmaz, a másik területen pedig a kormányzás. Ugyanis Isten azért hívta az egyházat, hogy kormányozzon. Lehet, hogy ez új dolog számodra, vagy régi, de bele kell állni ebben a hitbe, hogy nem azért születtünk, hogy bennünket irányítsanak, hanem arra, hogy mi irányítsuk a fejleményeket. Itt arra gondoltam, hogy bennünket irányítsanak, nem erre születtünk. Itt arra gondolok, hogy nem a démonvilágnak kell bennünket irányítania, a bűnnek, hanem pontosan Isten királyságának kell irányítani bennünket. Nem azért születtél újjá, hogy a világ határozza meg az identitásodat, hanem hogy te határozd meg magadat a világban. Van egy nagyon fontos dolog. Nem az fontos, amit teszel, hanem aki vagy. Még egyszer, nem az fontos, amit teszel, hanem aki vagy. Mert ha csak arra nézel, amit teszel, az nagyon-nagyon nehéz szellemi életet fog eredményezni. Tehát nem azért szült bennünket újjá Isten, hogy jó dolgokat tegyünk, hanem hogy Isten fiává legyünk. Még egyszer, nem azért szült bennünket újjá Isten, hogy jó dolgokat tegyünk, és számára robotokká váljunk, hanem arra teremtett bennünket, hogy kapcsolatra, közösségre. És maga a közösség szó azt is jelenti, hogy azonosulás. Azonosulunk azzal, aki elhívott bennünket egy közösségre. Termékenység. Két szó, rabach és parach. Ez két héber szó. Az egyik a rabach, az növekedés jelent, a parach pedig gyümölcstermést. És most összekötöm a lényeget. Amikor te elhiszed azt, hogy Jézus föltámasztott téged a halálból, és pappá váltál, téd a növekedés és a gyümölcstermés lehetősége, ha a feltételeket megtartjuk, megértjük, hogy hogyan van az Isten képűségre való átváltozás, az image változtatás. A második pedig a kormányzás. Akkor fog jönni kormányzás, ha elhiszed az Isten képűségedet, szeretnél olyanná válni, mint Krisztus, és akkor bejön két szó itt ebben a héber szövegben, kabás és radach. A kabás szó azt jelenti uralma aláhajtás, hódítás. És a radach pedig azt jelenti vezetés, taposás, irányítás, előre menetel. Óriási ez a szó, nagyon erőteljes szó, nagyon durva, agresszív szavak ezek. Taposás. Maga a görög is használja ezt a szót. Toposz az a görög szónak a jelentése, majd mindjárt megnézzük. Pál is használja ezt a szót, és Jézus is használja ezt a szót. Azt mondta például a fiú, hogy azt mondja a 70 kiküldött személynek, nagyon érdekes egyébként, Klaudának mondtam azt, azt figyeltem meg, hogy a 70 fölkent, akit Isten fölkent, 70 ember, tanítványt, emlékeztek rá? Az a 70 ember, az nem volt tisztában sem úgy, mint te az újjászületéssel, a hit dolgában, a démonűzéssel, nem volt tisztában a transzferenciával, a természet fölöttivel, az egyházzal, hogy mi fog lenni, stb. 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 Mégis Isten fia megbízta őket. Ezt tudod, mit jelent? Tudod, miért mondom ezt neked? Hogy ne abban bízzál, hogy milyen információd van, hanem abban, hogy a Krisztussal közösségben vagy-e. Hogy a Krisztust hangját hallod-e. Mert nem az információt fog megváltoztatni téged, hanem a közösség Isten fiával. Hogy vele együtt akarsz járni az ő nyomdokain. És még egy dolgot jelent ez. Az azt jelenti, hogy Isten fia megbízik bennünk. Előleget ad. Megbízik bennünk. Megbízik. Meg akar bízni. Nem azért szült újjá Isten, hogy aztán egy bizalmatlan falat építsen föl. Nem. Ő át akarja törni a falat. Hogy egy bizalmi kapcsolat jöjjön létre. Maga az, hogy valaki uralma alá hajt valami területet, ez csak úgy lehetséges, legálisan, autentikusan, hogyha ő Isten képűségre van megteremtve. Tehát ezzel azt akarom mondani, hogy akkor van szélsőség az eklézsiába, ha az, aki uralmat akar gyakorolni, az nem Krisztus képűségből akar uralkodni. Aki, nem a, az életének a lényege, lételeme, sors döntő pillanat az, hogy ő olyanná váljon, mint Krisztus. Tehát a Krisztussé vál, egyé válni vele, Krisztusban lenni, és aztán használni a Krisztusban a jogokat. Amen. Lukács 10. Lukács 10-ben az van írva, hogy Isten fölken 70 embert. Isten fia. Hát Isten kente föl. Mindent, amit Jézus tesz, az az atyával együtt dönti el. És akkor fölkent ezt a 70 embert, kiküldte. Működött? Működött, ami rajtuk volt? Működött. Miért működött? Mert legális volt, az autentikus volt a hatalom. Tehát kapták valakitől a hatalmat, megelőlegezve bár egy ilyen pre-krisztusi faj jött létre, egy ilyen elő-krisztusi faj, ez az egyházat profétálja előre. Hogy lesznek emberek, amikor már 12-en megvannak, utána 70-et fog harcba küldeni Isten. Tehát Isten fiának az volt a célja, hogy előre meneteljen a Krisztus egyháza, előre meneteljen a szabadulás. Tudta jól, ő nem tud mindenhol ott lenni, és már felszabadított 82 embert, hogy vigye azt a királyságot, amit ő hirdetett, és azt mondta nekik, menjetek el minden faluba, és hirdessétek a királyságot. Amen. Azt mondta ott aztán a Lukács 10-ben, és most figyelj, mit mond Jézus. Hatalmat adok nektek, hogy kígyókon és skorpiókon, simogatva, énekelve velük együtt, diadalt menetve, menjetek be a királyságba. Nem, taposva. Hogy a kígyókon és skorpiókon mit csináltok? Nem hallom. Hát ez olyan evangéliumi, nem hallom. Hát ez már olyan erős református, de már újjá van születve. És most? Na ez már igen, ez már a Józsué generációja. Tehát Istennek az a terve Istennek, hogy tapossunk. Ne szokd meg a nyomort, ne szokd meg a nélkülözést, ne szokd meg a betegséget. Örülnek, ez a célja. Megszokd. Jó az neked úgyis. Nem jó. Nem erre vagy elhívva. Hanem, hogy te uralkodj ezeken az ördögi erőkön. Átkon, betegségen, démonokon. Gyertek velem egy igéhez. Azt mondja, amit ti megkötök a földön, az az, ami már a mennyben megkötetett. Még egyszer mondom. Amit ti megkötök a földön, az az, ami már a mennyben megkötetett. Mit jelent ez? És ezt felolvasom nektek, hogy megértsétek. A befejezett múltidő olyasmire utal, ami a múltban történt, de folytatja a mechanizmusát egészen a jelenbe. Most elhoztam egy egyszerű mondatot, amivel egy az egyben megértitek ezt a csavart mondatot. Az ablak be van csukva. Mikor csukták be? Múltban. Igen. Tehát mit jelent? A múltban elkezdődött egy folyamat, és a jelenben is tart. Na ez van a joggal, a szellemi joggal. Hogy Jézus elvégezte, és mai napig tart. Csak el kell hinned, mert a hit az, amivel megérinted ezt a jogot. Dicsőség Istennek. Na most, hogyha ezt nem mondjuk el, akkor nem fog tudni működni az életedbe. Mert hit által működik. És neked meg kell tudnod, hogy mi az a befejezett múltidő, amiben élned kell. És mondok valamit, és ez pedig van a jogi oldal, és eddig a jogi oldalról beszéltem, és most átmegyek a tapasztalati, gyakorlati oldalra. A tapasztalati oldalnak az a célja, hogy minden, ami megtörtént a múltban, az a jelenben aktivizálódjon. Mondok egy példát. Amikor valaki meghal Krisztusban, föltámad Krisztusban, az már új teremtés. Na most az új teremtés pedig elkezd élni. Tehát nem az óemberedben élsz már, hanem az új teremtésedben. Amen. Na most ahhoz, hogy a királyságról, vagy a királyságból, Isten országáról való kinyilatkoztatás működjön, meg kell előznie az életedben az ismeretet, az ismeretnek meg kell előznie a hatalom gyakorlást. Tehát még egyszer mondom, belebonyolult a mondatban, még egyszer. Tehát ahhoz, hogy a hatalom tudjon működni, neked ismerned kell a hatalmat. A királyság hatalmát. Mert nem fogsz tudni mozogni Isten országában, ha nem érted Isten országát. Nagyon egyszerű, ugye? És Isteni ország a titok. És a titoknak le kell lepleződnie. És minden titoknak az a feladat, hogy lelepleződjön. És Pálnak a szolgálata ez volt a titoknak a lelepleződése. Leleplezése. Megosztása, ami az üdvterben eddig nem működött. És az királyság átad kulcsokat a működéshez és a működtetéshez. A Máté 16-ban azt mondja Péternek, Isten fia, de neked, gyertek a Máté 16-hoz. Tudom, hogy ismertek ezt az igét. Csak el kell hinnetek, hogy mindez már a tiétek. És akkor fog működni. Na, most már veszitek az adást. Azt mondja Pál, Jézus, Máté 16-17. És felelvén Jézus mondanékik, boldog vagy Simon, Jóna fia, mert nem test és vér jelentette ezt meg neked, hanem az én mennyi atyám. Tehát az első dolog, amit az egész, úgymond Péternek az atmoszférájából lehetett látni, hogy kapott egy kijelentést. És ez a kijelentés az atyától volt. Van egy rossz hírem, azért, mert van kijelentésed, az nem jelent, hogy nem veszítheted el. Azért, mert van kijelentésed, az nem jelent, hogy nem tud legyőzni az ördög. Azért, mert van kijelentésed, az nem jelenti azt, hogy tud szaporodni a kijelentésed. A következő dolog elmondja, hogy hogyan tud a kijelentésre építeni Péter és az egyház, mert itt az egyházra is vonatkozik. De én mondom neked, hogy te Péter vagy, és én, hát az eredetiben úgy van, hogy te egy kis kődarab vagy, de én egy sziklán építem fel az egyházamat, az anya nincs ott, csak az egyház, bár holnap anyák napja van, és a pokol kapui sem vesznek rajta a diadalmat. Itt bejön a képbe egy olyan dolog, amivel szembe kell nézned. Amikor kijelentést kapsz Istentől, Isten országáról, akkor rögtön egy harcba visz be téged Isten. Harcba. Ez a konfrontációnak az alapja a pokol kapui. Kapuk. Kapuk. Kapukat kell megdönteni, hogy bejöjjön az Isten királyság egy adott területre. 2 Korintus 2.12-től. Mikor pedig Troászba mentem Krisztus evangéliuma ügyében, megint a Krisztus azért ment el, hogy a Krisztusnak a diadal menetét megossza velük, ügyében kapu nyitatott nekem az Úrban, nem volt lelkemnek nyugodalma, mivel hogy nem találtam meg Tituszt, az én atyám fiát. Az eredetiben nem a lelkének, hanem a szellemének. Tehát, itt a lényeg az, hogy elment Troászba, és azt mondja, hogy az evangélium ügye azért tudott előre menni, mert meg volt nyílva egy kapu. Tehát maga az, hogy valahol valami előre törjön, tehát azt például szoktak mondani, hogy imádkozzunk, hogy gyülekezet megnőjön. Na most ez így nem fog menni, csak látásból. És a látásnak az a feladata, hogy megnyissa a kapukat. A kinyilatkoztatásnak az a célja, hogy konfrontáljon a kapukkal. Két kapu van, a pokol kapuja, Jézus tanítása szerint, és van egy szellemi kapu, amit a mennyre vonatkoztatva kell érteni, Pál tanításában, vagy Jézus tanításában. Kétfajta kapu konfrontál egymásban a szellemvilágban. Mert két területen van a szellemi harc, az ördög munkája és Isten királysága között. És az emberek nincsenek megtanítva arra, hogy a kapukon keresztül jön be az áldás. Maga az, hogy te újjá vagy születve és a Szent Szellem megérintett, ez azért van, mert itt van a Szent Szellem a Földön. Erre azt mondod, hát nincs a mennybe, de ott is van, ugyanis ő nem ember és nem materialista, hogy így gondolkozzunk. Tehát ő mindenhol jelen van, de mégis el van küldve a Szent Szellem ide a Földre. És az, hogy újjá születtél, az nem azért van esetleg, mert megvan nyílva egy terület fölött a kapu. Mert az, hogy egy terület fölött megnyílik a kapu, az azért van, hogy ott nagyobb szintű megújulás és megtérés legyen azon a föld területen. És ahhoz, hogy mi itt elhiggyük azt, hogy Isten királysága működik a Földön, nekünk meg kell nyitni a kapukat. Erre azt mondta, hát te kicsi vagy még, mint a vuk. Te még nem tudsz ilyen dolgokat csinálni. Hát nem az úrtól van a szellemi harc, hát nem az úrtól van a tized, és jönnek ezek a koncepciók, stb. Nem az úrtól van ez, nem az úrtól van az. Az ördögnek az a célja, hogy teljesen fölborítson, és ne lásd szellemben az igét. Ne lásd azt a funkciót és azt a ugyan mechanizmust, ahogyan Pál szolgált. Az az ördög célja, hogy te egy egyszerű kis aranyos ember legyél. Menjél dolgozni, ülj fel a hetesre, hazamenjél, és aztán vasalaponként elmenjél gyülekezetbe. És egy nagyszerű ember legyél, és legyél rengeteg illúziót, hogy egyszer szép lakásod lesz, szép autód lesz, szép feleséged, férjed, és szép éppen leérjétek az életeteket, és a gyerekek majd elmennek egy jó középiskolába. Hát ennél több a szellemi élet, barátom. Ha ezért kellett volna megtérnem, én abba hagytam volna már. Nem, én azért értem meg, hanem azért, hogy hódítsak, hogy megváltoztassam Magyarország légkörét. Valaki mondta nekem azt, hogy valaki prédikálta, hogy eljön az idő, mikor egy-egy prédikációra városok fognak megváltozni. És előtte én azért imádkozottam, hogy az evangelizációnk során egy ember megtérjen. És nagyon fölborított ez a mondat. És valóban igaz, hogy a Szamáriába Filip nem azért ment el, hogy egy ember megtérjen, hanem azért ment el, hogy Jézus neve hirdetessék, és az üdvösség evangéliuma hirdetessék. És ez az üdvösség evangéliuma nem egy ember térített meg, hanem az egész város felforgatta. Tudjátok, hogy mit hoz létre a vallás, a tradíció? Hogy neked üdvösséged van. Tudod, mit hoz létre a királyság? Hogy nekem üdvösségem van, de szeretném, hogy mindenkinek üdvössége legyen. Tudod, mit hoz létre a tradíció kormányzása? Hogy legyen presbitérium és legyen vezetve az egyház. És tudod, mit hoz létre a királyság evangéliuma? Hogy legyen a király a gyülekezetben Jézus Krisztus. És menjen ki mindenki a királyságba. Hogy a királyságba gondolkozzon. Amen. Megnézem a jegyzetemet, hogy miről akartam ma beszélni. Halleluja. Halleluja. Tehát, mi Visszatérve Ádám és Évára. Ádám és Éva, ahogyan Pál is, ahogy olvastuk az előbb, megnyitott Isten nekik egy kaput. Ez a kapu az Istennel való közösségen keresztül jött létre, az Ádám és Éva és Istennel való kapcsolatban. Nem volt bezárva a kapu. Éden fölött mindaddig, amíg nem volt bűn. Erre tudtok állni mondani? Mi volt a jelensége a kapunyitásnak? Mi volt az, ami fizikálisan megfogalmazható, hogy tényleg nyitva volt a kapu Ádám és Éva fölött? Lejárt kicsoda? Halleluja! Értitek? És mi történt, amikor bejött a bűn? Mit csinált Ádám? Elbújt! És aztán ki lett küldve az Édenből. És bezárult a menny. Ádám és Éva fölött. És mi kellett ehhez? Újra Istennel megújítsa a közösségét. Ezzel tudod, mit akarok mondani? Hogy a célunk nem az, hogy elbújjunk, vagy a valláson keresztül különböző, nem tudom mit, ruhákat ránk, magunkra tegyünk, hanem az a célja Istennek, hogy felöltözzük a Krisztust újra. Ha már itt vagyunk Ádám és Évánál. Tehát az volt a cél Istennek, hogy Ádám azt az imidzset hordozza élete végéig, hogy örökké, bocsánat, örökké van, és az időkorláta, örökké valóságig, vagy örökké valóságban, amely Istennek a képe. Hú, ez nehéz erről beszélni, mert más nyelv az örökké valóság, mint az idő nyelve. És az volt a célja Istennek, hogy ez az idilli kapcsolat megmaradjon. És uralkodjon. Most már jegyzet szerint megyek. Ahhoz, hogy a szolgálatod megért, a szolgálatodat, hinned kell abban, hogy te fölülről vagy a mennyből születtél. Gyertek velem a János Evangélium első fejezetéhez. Ezt az igét előző héten is felolvastam, csak nem tértem ki részletesen rá, de ma ki akarok térni erre részletesen. Ahhoz, hogy helyreálljunk, és felépüljön az aratás gyülekezetébe járó minden tag, bár nincs tagi nyilatkozat, az a cél, hogy megértsd, hogy te hogyan leszel istenképű, vagy hogyan lettél istenképű, vagy hogyan változol istenképűvé, mind a három igéidő helyes. Egy, János Evangélium első rész, 12-es verszak. Ha valakik pedig befogadták őt, hatalmat adott azoknak, hogy Isten fiává legyenek azoknak, akik az ő nevében hisznek. Akik nem vérből vagy testnek akaratából, sem férfiúnak indulatából, hanem Istentől születtek. És az ige testé lett, és lakozott mi közöttük, és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét, aki teljes volt kegyelemmel és igazsággal. Amen. Tehát, először is azt akarom mondani, hogy maga az, hogy te újjá vagy születve, vagy felülről vagy szülve, ez azt jelenti, hogy megváltozik a pozíciód. Amikor nem születtél újjá, akkor te neked nem volt jogod a sátánnal szemben uralkodni. Mert nem test és vérből van ez a születés, hanem Istenből születünk. Fú! Istenből, től születünk. El tudod hinni azt, hogy újjá szült téged Isten. Tehát Isten szült téged. Bele akarom, hogy menjen a szívedbe ez az ige. Tehát azt mondja az ige, hogy valakik befogadták őt. Tehát részévé vált az a személy, akit befogadták. Beléd áramlott az az élet, ami isteni élet. Benned van az az élet, ami Istenből jön. Újjá vagy szülve, tehát őtőle vagy létrehozva. Valakik pedig befogadták őt. Ez a befogadás ez nem azt jelenti, hogy elhiszed, hogy ő létezik, hanem azt jelenti, hogy teljesen olyanná akarsz válni, mint ő. Elhiszed, hogy mindaz, amit létrehozott Isten fia, az a tiéd is. És azt mondja utána, hogy hatalmat adott azoknak, hogy Isten fiává legyenek. Mi a hatalom? Az Isten fiúság. Azaz, Isten és fiú. Isten fiú. Mondd velem együtt. Isten fiú. Ez fantasztikus kifejezés. Fantasztikus. Tehát megváltozik az a hatalmad, ami voltál. Már nem csak az édesanyádnak a gyereke vagy, hanem már Istennek a gyereke vagy. Ez az alapja a hatalomnak. A második dolog, hogy sátának joga volt, ehhez kötve, a sátának joga volt fölötted. Most már Istentől vagy szülve, és nincs joga a sátának hozzád. Ez nagyon fontos, testvérek, hogy te Istenben vagy, a fiúban. Persze tudjuk, ha megváltott az téged Isten, elfogadtad őt úrnak és szabadítónak. Aztán új teremtéssé lettél, tehát én úgy írtam ezt le a jegyzetemben, hogy új lényegváltozás, vagy lényváltozás történt benned. Lényeg azonosságod már, tehát aki vagy, az önazonosságod már, az én tudatod, az Istenből árad. Mert Isten fiúságában vagy benne. Tehát maga a lényegednek egyik része, nem a pszichétnek, hanem a szellemednek, isteni. Ki a szellemed? Isteni. Amen. És azt mondja, hogy a Szent Szellem, aki belén költözik, minden tud, minden dolgot ismer Istenből. Tehát a korlátod nincs meg. Korlátlanul kapcsolódsz és ismeredben növekszel Istenben. Senki nem tudja letiltani. És a harmadik dolog, amit ez az ige mond, hogy jogosultságod lett, mivel van hatalmad. Fú, halleluja. Tehát jogosultságot kaptál, törvényes jogot. Rendelkezhetsz dolgokkal az életedben. Azért, mert te újjá vagy születve. Megváltoztathatsz bizonyos folyamatokat az emberek életében. Erre azt mondod, hogy hát ez már nagyon túlzás. Miért, amikor te egy embert átviszel az evangélium hirdetésén keresztül, a halálból az életbe, nem sorsdöntő pillanatokban belenyúlsz egy emberi sors vezetésében, és megváltoztatsz bizonyos emberi sorsokat? De hát itt ülünk. Hát persze, ki kell menni, és meg kell változtatni a dolgokat. El kell mondani az embereknek, és működni fog, mert benned van az élet. És van még egy dolog, hogy azáltal, hogy hatalmad van a bűn fölött is. Tehát ebben is hinned kell, hogy maga a bűn, mint szellemi valóság, mert ez egy szellemi valóság, a fölött neked hatalmad van. Tehát téged már a bűn nem ural le, hanem a bűn fölött van hatalmad. De ebben is hinned kell. Maga az, hogy az óember meghalt, abban is hinned kell, különben nem fog működni az egész. Hinned kell abban, hogy Jézus Krisztusban az óember eltemetetett. És hinned kell, hogy uralkodhatsz már a bűnön. Hit kérdése az egész. Halleluja. Tehát ez az ige azt jelenti, hogy pozíciót változtattál, a sátán jogából kijöttél Isten jogába, felhatalmazásába, és ez valódi, eredeti. Aztán azt is jelenti ez az ige, hogy új teremtés lettél, létváltozás történt benned, te benned már benne van az Isten fiúság. És azt is jelenti, hogy te neked jogosultságod van, hatalmad. Mondom még egyszer, a hatalom nem azt jelenti, hogy te most beállsz egy szolgálatba, és te nem tudom, ki leszel, hanem azt jelenti legfőképpen hatalom, hogy Isten fiúvá válsz. Ez a hatalom lényege. És ekkor nem fog kimenni szélsőségbe az egyház, mert tudja jól, hogy kicsoda Krisztusban. És nem egy másik imidzse változik. Nem amit ő illúzió módon fölépít az életében, hogy kicsodává akar válni. Hanem azzá akar válni, aki valóban ő. Ahogy mondtam ma, nem az a lényeg csak, hogy mit cselekszel, hanem aki vagy. Mert ha te csak a cselekedeteidet vizsgálod, és nem hiszed el, hogy jogod van megváltoztatni a cselekedeteidet, mert Isten fiú vagy, nem fogsz megszentelődni. Mert a megszentelődés is két területű. Két igeidő van. Az egyik, hogy megtörtént a megszentelődés, a másik pedig az, hogy folyamatában benne vagyunk a megszentelődésnek. És össze fogsz gabajodni az igékbe, hogy Pál egyik helyen azt mondja, hogy szenteljétek meg a szellemeteket, lelketeket és testeteket. A másik igében meg azzal kezdi, hálát adok Istennek, hogy az Isten szentjei vagytok. Akkor ez mit jelent? Az, hogy van a megváltásnak egy jogi oldala és egy tapasztalati oldala. És hogyha a jogi oldalt nem ismered, akkor nem tudod a tapasztalati oldalban mozogni. Ugyanúgy, hogyha pirosan átmész, akkor tudnod kell azt, hogy annak van szankciója. De ha zöldön mész át, akkor annak nincs szankciója. De tudnod kell, hogy van egy kressz szabály. És a kressz szabályban a piros, az állj. A zöld pedig, hogy mehetsz tovább. De ha a kettőt összekevered, nagy bajba keveredsz. Tehát Isten azt akarja, a negyedik pedig, hogy a bűn fölött uralkodjál. Maga a bűn az egy szellemi valóság. Gyertek velem a korintusi levélben, megmutatom nektek azt, hogy a hatalom gyakorlásában mik azok a pozíciók, amik a tieid. 1 Korintus 15:54. Mikor pedig ez a romlandó test romolhatatlanságba öltözik, és a halandó halhatatlanságba öltözik, akkor beteljesül az ige, amely megvan írva, elnyelettetett a halál a diadalra. Tehát, amikor egy új testbe fogunk felöltözni, akkor teljesen a halál, mint szellemi fogalom, mint szellemi valóság, mint létállapot megszűnik nekünk, számunkra. Aztán, halál hol a fullánkod? Tehát az első dolog az, ami ebben a dicsőséges munkában van, hogy van halál és van fullánkja. És azt mondja, pokol hol a diadalmad? Tehát pokol hol az uralmad? Pokol hogy tudsz uralmat venni az embereken? Hogy tud a pokol rajtad uralmat venni? A halál hogy tud rajtad diadalmat venni? Sehogy. Mert a bűn fullánkja a bűn ereje pedig a törvény. Sehogy, mert te egy új teremtéssé váltál, és hitáltal tudnod kell, hogy az új teremtésnek hatalma van legyőzni a bűnt az ember életébe, sőt, a törvény is Krisztus sebeiben, Krisztus sebei által félre lett téve, dicsőség Istennek. 57-es verszak. De hála az Istennek. A hála szó jelent kegyelmet, és jelent örömöt is. Hála az Istennek, aki diadalmat adja nekünk. Hála az Istennek, aki diadalmat adja nekünk, és ami Urunk Jézus Krisztus által. Tehát mit mond itt az ige? Hogy maga az uralom, a diadal, az a győzelem, amiben vagyunk benne, a pokol fölött, a halál fölött, ez mind valóságos. Neked hatalmad van arra, hogy mások fölött is megtörd a pokol láncait. Mert diadalra megyünk. Pont ez az evangélium lényege. Kihúzni embereket a pokolból. És nem Isten fog lejönni a földre, kihozni az embereket a pokolból, hanem te fogsz kapni egy álmot, és az életedet meg fogja változtatni, és az önző ambíciókból ki fog szakítani. És már nem az lesz fontos számodra, hogy milyen a csillárodnak a minősége, hanem az lesz fontos számodra, hogy az emberiség merre tart. Ez a kereszténység alap szeretete. Halleluja. Azt mondja az ige, hogy ez a diadal, ez nem csak a halál, és nem csak a pokol fölött van, hanem a bűn fölött is van, és a törvény fölött is van. Tehát maga az egyház uralkodni tud, dicsőség az Istennek, mind a négy gonosz sátáni erő fölött, mert a törvényt igazából a sátán akarja használni az újszövetségi eklézsiába. Mert a törvény célja Krisztus, nem a kárhoztatás. Azért szerelmes atyánfiai, erősen álljatok, mozdíthatatlanul, buzgolkodván az Úrnak dolgában mindenkor, tudván, hogy a ti munkátok nem hiába való az Úrban. Tehát mi az, ami kiszabadít téged a hiávalóságból, abban az életérzésből, hogy én csak egy keresztény vagyok? Mi az, aminek értelme van, hogy ne legyél ilyen hiávaló keresztény? Hogy hatalmad van a törvény, a bűn, a pokol fölött, dicsőség Istennek, és még a halál fölött is uralmad van. Testvérem, ez az új teremtés lényege, hogy hatalmat vegy a pokol fölött, a bűn fölött, a halál fölött, és a törvény fölött, dicsőség Istennek. Halál, pokol, bűn, törvény. Kérdezze azt, hát akkor miért van annyi bűnös az eklézsiában, meg annyi probléma? Azért, mert nem hiszi el, hogy ő neki mi a pozíciója. Mert soha nem mondta el senki neki, hogy a te hitednek hatalma van a bűn fölött. Vagy ha elmondta, akkor nem hitt benne, hogy ez valóságos lehet. Gyertek van az 1 Korintusba. Mindaz az érték és erény és kiválóság, ami bennetek van, ezért van. Mert hatalmad van a pokolon és a halálon. Ez az igazi érték dicsősége. Hatalmas vagy belül, a szellemedben. Nem a pszichédben, a szellemedben. Isten meg fogja változtatni a kereszténységedet. Meg fogja változtatni a hozzáállásod a dolgokban. Egy új korszak fog jönni az gyülekezetek életére. Olyan korszak, hogy mindenki Isten képűrűségre fog elváltozni. És az embereknek nem lesz gondja a bűnnel. Az emberek nem azzal fognak foglalkozni, hogy miből térjenek meg állandóan. Egy új korszak lesz az egyházban. Egy dicsőséges korszak fog eljönni. Ez indul, ez már megvan, már benne vagyunk ebben. Nem az lesz a fontos, hogy most melyik gyülekezetben mit tanítanak. Hanem az lesz a fontos, hogy neked Isten mit tanít. Nem az lesz a fontos, hogy másik gyülekezetben mi a hiba és a bűn. Hanem az lesz a fontos számodra, hogy te ne légy bűn nélkül. Nem azzal fogsz foglalkozni, hogy a másik mit csinált már megint. Hanem azzal fogsz foglalkozni, a fiú mit csinál fönt a mennybe. És mi az ő terve, célja, tanácsa. Sőt, mindez miáig, amikor csak olvassák Mózes, lepel borul az ő szívükre. Mikor pedig megtér, vagy visszatér az Úrhoz, lehull a lepel. Az Úr pedig szellem. És az Úrnak a szelleme, ott a szabadság. Az első dolog, amit fontosnak látok, az, hogy az image kialakuljon, erről beszélek végig, hogy most megtudtad azt, hogy van hatalmad a halál fölött például, hogy úrrá kell tenni Jézus Krisztust. Ez az első dolog. Úgy is lehet mondani, hogy Krisztus szelleme Úr. Na, úgy is lehet mondani, hogy Krisztus Úr. És elhoztam nektek a konkordanciából, kinéztem, hogy mindenki egyértelmű legyen, mit jelent az, hogy Úr fogalma. Ide kivetítettem, hogy azt se tudjátok mondani, hogy most elhadartam. Egyértelműen leírtam, és elolvashatjátok. És most föl fogom olvasni, és úgy ne menj el, hogy nem tudod, mit jelent az, hogy Úr. Mert itt az a szó van, hogy Úr. Az Úr eredeti jelentése szerint olyan férfi, akinek hatalma és tekintélye van. De ez lehet nő is. Az Úr címet kezdetben az uralkodók használták, később a nemeseket, és az egyházi személyeket is megillette ez a cím. Az iparosodás idejében a tulajdonos, munkáltató is úrrá vált. Ezen kívül az asszonyok is úruknak szólították a férjüket. Réges értelemben a szót gavallér, úriember értelmében használják. A vallásokban judaizmus, kereszténység és iszlám az Úr szót Istenre utalva használják, Úristen. És a keresztény vallásban Jézus gyakori elnevezése az Úr Jézus vagy az Úr Jézus Krisztus. A mindig nagybetűvel írt Úr a bibliai Isten egyik fő jelzője, Úr Isten. Egyébként ez a Jákve nevét helyettesítették. Héberben Adonai, a görögben Kyrosz, est Kyrios, latinul Dominus. A keresztények használják az Úr, vagy a mi Úrunk kifejezést Jézusra hivatkozva. Tehát, maga az az Úr kifejezés, annak semmi köze nincs a nemesi származásodhoz, ha van gróf a családban, vagy volt, semmi köze nincs. Arra, hogy a családban a férfiak és a nők erre használják, maga ez az Úr kifejezés, ezt még a világiak is tudják, hogy ezt Istenre utalva használják. Egyébként a héber kultúra Isten nevét nem ejtette ki, hanem az Úr nevét használta Isten neveként a hétköznapokban. Tehát ezzel csak azt akartam mondani, hogy az Úr azt jelenti, hogy egy személyt, egy isteni személyt elismersz, mindenek fölött való tekintélyének az életedben. Ez az uralom. Hogy van egy személy a világ mindenségben, aki mindenek fölött uralkodik. Na most, azt mondja itt az ige, az Úr pedig szellem. És az Úrnak szelleme, ott a szabadság van. Tehát mi kell ahhoz, hogy te abban a szabadságban mozogj, amit Isten hozott létre, az Isten fiúságodban, abban a hatalomban? Hogy Úrrá legyen a Szent Szellem az életedben, vagy úgy is lehet mondani, hogy ahol Krisztus szellem, ott az Krisztusnak a szelleme van. Tehát ahol Jézus Krisztus megjelenik, ott meg akarja osztani a szellemét. De először szükség, hogy Úrrá tegyed Jézus Krisztust az életedben. Úr. Jézus Úr. Mindenek fölött való Úr. Ezt a pozícióját egyszer, mint ajándékozta neki Isten, egyszer, mint megszolgált érte. Megdolgozott érte. Kifizette az árat érte. Karitatikus körökben ezt nem szeretik hallani. Mindent ingyen. Nem, ezért ő megszervezte a földi létet, ezért ő szolgált, 30 éven keresztül készült, hogy a szellemébe fölnőjön, és aztán Úrrá tegye őt az Úr. Tehát azt mondja itt az ige, hogy az Úr pedig szellem. Tehát engedned kell, hogy a szellem Úrrá váljon az életemben. Tehát fejjé, vezetővé. Az eklézsia el van hívva arra, hogy vezesse őt Isten szelleme. Mondok egy ígét a Róma 8-ban. Kik az Isten fiai? Akiket Isten szelleme vezet. Még egyszer mondom. Akiket Isten szelleme vezet. Tehát akkor, amikor te Isten fiává lettél, a Szent Szellem azonnal elkezdett vezetni téged. Az egy jó hírem. Nem kell hozzá teológiai végzettség. A Szent Szellem tud vezetni téged. A belső embereden keresztül. Csak mi kell hozzá, hogy Úr legyen Isten szelleme. Úr legyen Krisztus szelleme. Úr legyen Krisztus az életedben. Ez egy döntő pillanat, mikor elhatározod a személyiségedet, aláveted Krisztusnak, aláveted az ő pozíciójának, aláveted az ő nevének a tekintélyét, a tekintélyének az életedet. Ez jelenti azt, hogy, te, hogy kapcsolatban vagy Istennel. Van egy Úr viszony és egy szolgai viszony. Van egy Úr viszony és egy szolgai viszony. Filippi 2. Ez talán az egyik legszentebb igerész a Bibliában számomra. A legszentebb, a legdicsőségesebb, a legkiváltságosabb igerész. Az egyik legfelemelőbb, az egyik legjobban megalázza az ember személyiségét ez az egész igerész. Azt mondja az ige. Ne nézze ki a maga hasznát, hanem mindenki a másokét is. Ezzel kezdődik, ez a 4-es verszak. Tehát azt mondja itt az ige, hogy a másokért kezdj el élni. És azt mondja, megmutatja, hogy hogyan történik mindez. Az az indulat legyen bennetek, amely volt Jézus Krisztusban. Ez az indulat szó, ez nem egy érzelmi tényező, hanem ez egy akarati döntés tényezője. Károli rosszul fordította. Ez egy nagyon fontos paradigmaváltás. Az azt jelenti, hogy benne van a minta a fiúban, hogy hogyan kell csinálni, és ez a mintát akarom én követni. Nem csak fölindulok, hogy olyan akarok válni, mint Krisztus, hanem azt akarom, hogy a személyiségem minden része olyanná legyen, mint ő. Ez egy akarati döntés, elhatározás. És azt mondja az ige, hogy az az indulat, tehát az az akarat, az az érzelem, az a hevület, az a lendület legyen benned, amely volt Krisztus Jézusban. Tehát Krisztusban volt egy akarati döntés. Tudod, hogy lett Úr Jézus Krisztus? Hogy ő akart Úrrá lenni. Elhatározta, hogy befutsa a pályáját. És elveszi azt, amiért Isten fia lejött a földre. Hogy az, amiért Isten megbízta, az végigmenjen az életében. És azt mondja utána, aki mikor Istennek formájában volt, nem tekintette zsákmánynak, vagy úgy is mondhatjuk, nem ragadta meg ragadománynak, hogy Istennel egyenlő. Tehát amikor te fiúságra, napvilágra jön az, hogy te Isten fia vagy, tudnod kell, hogy ezt nem lehet megragadni. Önkényesen. Az önző ambíciót, az öntő céljait nem ragadhatják meg azt, hogy Isten fia vagy. Mert akkor a pszichid uralma alatt van a szellemed. Hanem engedned kell, hogy a szellem, a belső embered, a szíved uralja a lelkedet. Uralja a gondolataidat, a házasságodat, a baráti kapcsolataidat, az egyházban lévő szolgálatodat. És azt mondja utána az ige, önmagát megeresíti. Tehát azt mondja, hogy kiüresítette magát azzal a dicsőséggel, ő megalázta magát, és azt mondta, Uram, én fölveszem az emberi fajnak minden tulajdonságát, Uram, megalázom magamat, és azt mondom, itt hagyom ezt a hatalmas dicsőséget. De tudta jól, hogy kap érte majd valamit, egy nagyobb dicsőséget. És mikor olyan állapot önmagát megerősíti, szolgai formát vett föl, emberekhez lett hasonló. Milyen formát vett föl? Hogy ő Isten fia és szolga. Engedte, hogy Úr legyen Isten az életében. Még mikor megerősítette magát, akkor is. Nem a báró úr volt. Nem a hóf úr volt. Hanem megerősítette magát. És felvette a szolgai formát. Rabszolgájává vált Istennek. Ez Isten fia. Isten fia. Isten fiam szolgai formát vett föl. Ezért lett Úr. Tehát azt a szerepet, hogy Úr Jézus Krisztus, azt úgy kapta meg, hogy előtte szolga lett. Tehát nem úgy lett, hogy ő lejött és azt mondta, én vagyok. A Bahó úr a mennyből. Krisztián. Hanem lejött, megerősítette magát, elveszítette azt a pozíciót, és egy bizonytalan létformába beleköltözött, és elkezdte a szellemi növekedést az legelejéről. Az legelejéről. Mert ő neki fel kellett nőni szellemben. Tehát ő nem a kisujjából szívta, ő nem íti volt a dolgokat. És nem mondta íti haza, Jézus haza, hanem aki volt egy elhívása, és alá rendelte az életét. Szolgai formát vett föl. És mikor olyan állapotban találtott, mint ember, megalázta magát. Tehát megalázta direkt magát. Tudta, hogy meg kell aláznia magát bizonyos helyzetekben. Például azt mondja, az én királyságom nem a világból való. Te nem tehetnéd meg velem azt, amit teszel, hanem az én atyám adná a hatalmat rád. Akkor egyszer kijött a száján az, hogy hát akarom, akkor 12 légi angyal itt levág benneteket, mint Ezékiásnál, hogy bárhol az angyalok. De nem, megalázta magát. Tudta, hogy végig kell menni ezen. És azt mondta utána, hogyan találtott, mint ember, megalázta magát, engedelmes lévén a halálig. Tehát ő neki meg kell tanulni az engedelmességet. Tehát az engedelmességből jön a hatalom. Engedelmességből jön a hatalom. Hanem ugyan a hatalom, hogy én megalázom magamat, kiüresítem magamat, hogy Isten számára tudjak szolgai formát váltani, és rabszolgájává válok Istennek, hogy aztán fölemeljen engem. Mert benne van a rabszolgaságban a fölemeltetés. Mert a legnagyobb szabadság az, ha Isten rabszolgája vagyunk. Tehát azt akartam ezzel mondani, hogy az engedelmességet ő tudatosan hajtotta végre. Az az indulat volt, akarat, döntés, paradigma az életében. Hogy ő azt mondja, engedelmes lesz. Erre azt mondod, hogy mutassak neked ígét. Zsidókhoz írt levél, 5. fejezet, 6. verszak. Mutatom, hogy hogy lett Melchizedek rendje szerint való főpap Jézus. Miképpen másod is mondja, te örökké való pap vagy, Melchizedek rendje szerint. És figyelj, ez a Melchizedek, aki tudta magáról, hogy ő a Melchizedek főpapja lesz. Ez a Melchizedek, aki tudta magáról, hogy micsoda hatalom jön rá. Mindjárt olvasom a Filippi levelet, folytatom. Azt mondja, ki az ő testének napjaiban, könyörgéssel, esedezéssel, erős kiáltás, könyhulatás közben járult ahhoz, aki képes megszabadítani a halálból, és meghallgattatott az ő istenfélemért. Ám bár fiú, most figyelj, megtanulta azokat, amiket szenvedett, az engedelmességet. Ám bár fiú, megtanulta az engedelmességet. A szenvedéseken keresztül. Tehát nem azt csinálta, hogy szenvedek, hanem az volt a célja, hogy tanuljon. És mit kellett megtanulnia? Az engedelmességet. Tudod, mi a hatalomnak a szinonimája? Engedelmesség. Engedelmesség. Én nem azt mondom, hogy én nekem legyél engedelmes, félre ne értsd. Ez nem egy új szekta. Hanem annak legyél engedelmes, aki elhívott és újjászült téged. Az igének, ami benned van. A Szent Szellemnek, aki benned van. A szellemednek, aki benned van. A lelkismeretednek. A törvénynek, aki benned van. Mert a Szent Szellem elhozta Isten törvényét. És azt akarom mondani ezzel kapcsolatban, hogy van 3 szó ebben. Megtanulta, szenvedett, engedelmességet. Megtanulta, szenvedett az engedelmességet. A legtöbb keresztény annyit szenved, és soha nem tanul. És rengetegen annyit szenvednek, annyit tanulnak, hogy nem lesznek soha engedelmesek. Ne azért tanulj, hogy több információd legyen Istenből. Azért tanulj, hogy erre jobban engedelmeskedj neki. Ne azért tanulj, hogy itt kitűdj az információs tudásoddal, lexikális tudásoddal. Barátom, mi nem ilyen könyvtári molyokká akarunk válni, hanem engedelmesekké. Engedelmes emberekké. Pontosan ez a lényege, ez az amplitudója az egésznek, a hatalomnak, az engedelmesség. Azt mondja Jakabban, engedelmeskedjetek Istennek, és elfut tőletek az ördög. Tehát azt mondja ott az ige, hogy először engedelmeskedjél. És utána fog elfutni az ördög. Miért? Mert hatalom alatt vagy. És hatalom van az ördög fölött. Azt mondja a Róma 16-ban Pál, a sátánt megrontja a lábatok alatt a békesség istene. Ezt tudod, mit jelent? Hogyha békesség vagy Istennel, akkor onnantól pozíciód van, hatalmad. És a hatalmi pozíciódból, a megigazolás pozíciójából meg tudja rontani az Úr az ördögöt hamar, gyorsan a lábad alatt. Mit jelent ez? Gyorsan békülj ki Istennel, és jön hamar a szabadulás. Istennek a békessége azt jelenti, hogy már nem haragszik rád. De ez az egyik feladata Isten megváltásának. Már egy másik feladata, hogy uralkodó pozícióba tegyen téged. Ezért elküldi a szellemét, hogy együtt tudjatok uralkodni. Tehát nem csak azt akar Isten, hogy ne haragudjon rád, hanem hogy engedelmes legyél neki, közösségben legyél vele. És ebből tudj uralkodni. Mit jelent, mondtam, de még egyszer elmondom, a hatalom? Szabadság arra, hogy azt tehet, amit Isten akar, hogy tegyen az életedben. Szabadság arra, hogy mozogjon a Szent Szellem és te az atmoszférádban. A gyülekezetben, otthon. Szabadság arra, hogy azt tedd, amire el vagy hívva. Ezt jelenti a hatalom. A hatalom, hogyha nem társul hozzá erő, Isten ereje, akkor az nem tud, nem tudja diadalra aratni az Isten hatalmát. De hogyha az engedelmességet, nem tapasztalsz engedelmességet a hatalomhoz, akkor te egy diktátorrá válhatsz. Férfi diktátor, női diktátor. Apai diktátor, anyai diktátor. Menjünk vissza a Filippi 2-höz, és akkor ezzel befejezem. 9-es verszak. Itt hagytam abba. És most ez a csúcs. Csúcs. Annak okáért az Isten is fölmagasztalta őt, és ajándékozott neki oly nevet, amely minden név fölött való. Tehát hogyan kapta ezt a nevet? Ajándék és szenvedés. Engedelmesség és tanulás. Na most a testvérek mit szoktak látni, a keresztény karizmatikusok? Enyém a név, enyém a hatalom, bármit megtehetek. De a fiú nem így élt, ám bár a fiú megtanulta a szenvedések által az engedelmességet. És mit mond ez az ige? Hogy nevet kapott. Tudod, mit jelent az? Hogy az a név meg van szolgálva. Megszolgált tekintéből kapta azt a nevet. Nem csak ajándékozta neki az Úr. Nem csak fütyörészve járt Jeruzsálem utcáján. Egy emberre ráfújt, meggyógyult, a másikra ráköpött, meggyógyult. Hanem kilépett hitből, és végigfutotta a pályáját. Tehát például az, hogy te beállsz a szolgálatba, az jó dolog, és örülök neki, hogy sokan akartok szolgálatba állni. De azt el tudom mondani nektek, barátaim, hogy ahhoz, hogy valóban Krisztus tudjátok szolgálni a gyülekezetben, át kell menni a Filippi 2-n. Ki kell üresedned. A mások hasznát kell érvényesíteni az életedben, hogy tudj valaki lenni. Hogy ne színi kritikus legyél itt a gyülekezetben. Nagyfejű testvérem, aki mindig mindent tud. Hanem aki tudjon valóban szeretet adni a másiknak. Hogy Jézus nevére minden térd meghajoljon, menjél ki, földön lévő ki, és föld alatt való ki. És minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére. Tehát ez az úri pozíciója össze van kötve Jézus nevével. Amen. Tehát Jézus neve ott van az ő életében. De miért? Azért, mert megszenvedett érte, és megtanulta az engedelmességet. A keresztfáig. Engedelmes volt. A belkicsődeki papságon keresztül jön az Isten jelenléte, egyházára, dicsősége, stb. Ezt meg kell tanulnod. A férfiak életében látom azt a gyülekezetben, hogy versengtek. Ez a versengés nem úgy jön létre, hogy elsőbséget kívántok, hanem szégyellitek azt, hogyha bizonyos területeken, hogy is mondjam, talán egy olyan büszkeség van, ez egy férfi ádámi büszkeség, büszke arra, hogy féltékeny arra vagy, félelem van bennetek, hogy azt a ruhát, azt az imidzset, amit magatokra aggattatok, vagy az anyát magatra aggatott, hogy azt letépjétek. Tartja magát a férfi addig, amíg össze nem törik. És akkor már jó összetörik, akkor talán most már nincs mit tenni, el kell menni egy lelkészhez. Ez egy óriási nagy probléma. Ebből a barbár társadalomban ez egy általános dolog. És ezt vetkőzzétek le. Tehát azt a ruhát, amit magatokra húztatok, azt vegyétek le. Az nem ti vagytok. Vedd le. Sokkal kényelmesebb lesz. És engedd meg, hogy Isten az imidzsedet felépítse. Mert Isten képűségre kell felépülni, nem a saját maga tartására, büszkeségére. Ez egy olyan generáció, a mi generációnk, ez egy olyan generáció, aki vad generáció. Vad. Szilaj, makacs nemzet. Ha megnézed a politikát, ezt látod. A hatalomért megy a harc. Hatalomért. Mind a két klientúra, bal meg a jobb oldal is, tele van becsvágyal, gőggel, korrupcióval, kegyetlenséggel. Annyira piti, hogy most elkezdték Gyurcsányt. Előtte meg annyira embertelenek, hogy kikezdték a másik Matyó Hímzést. Tehát egyszerűen felmész a 0.hu-ra, atv.hu, vagy mno.hu-ra, bárhova. Erről megy a dolog. Ki mit csinált 20 évvel ezelőtt? Hogyan tudjuk a másikat leamortizálni? Hogyan tudjuk a másikat tönkretenni? Stb. Egy ilyen kultúrában élünk. Itt az érdek, hogy hatalomban legyenek. Ez a generáció, ez a klientúra hatalomélyes. Ez a 45-55 éves közöttiek. Hatalomélyes garnitúra. És ott nem érdekli a te sorsod. Ha tönkre megy az ország, kit érdekel? Hatalmon vagyok. Ha kell, az IMF-vel birkózok. Ha kell, az Unióval birkózok. Ha kell, Moszkvával birkózok. Ha kell, USA-val birkózok. Bárkivel képes rá. Csak a hatalmát tudja fitoktatni. És ebben a közegben élünk. Ez van az atmoszférában. Kié a hatalom. És Isten fia nem ezért jött, hogy kié a hatalom. Hanem azért jött el, hogy szolgáljon, megalázza magát, és engedett legyen a halálig. Nem szabad ennek a szélnek beleszaggondod ebbe a szélbe. Nem szabad beleállni ebbe a szélbe, hanem szolgává kell válnod, hogy szolgálj másokat. De ha te nem jössz arra rá, hogy ez micsoda kegyelem, nagyon sajnálok. Nagyon sajnálok. Tehát ez vagy benned van, vagy nincs benned. Parancsra meg lehet csinálni. Figyelj ide, láttam gyülekezeteket parancsra, úgy ment, hogy mint az ökrök. Tehát ott nincs gondolat, nincs intuíció, nincs kreativitás, megyünk, mint az ökrök. Ti Isten szemefényei vagytok, egy kiváló nemzet, egy kiváló generáció. Egy kiváló, kiváló generáció. Amen. Ti nem erre vagytok elhívva, hogy ökrök legyetek, hanem arra, hogy királyi papság legyetek. Hogy szolgává váljatok. Mert a papságnak ez a feladat, a szolgál. Dicsőség az Úrnak. Jó az Úr? Hogyan lett Úr? Jézus. Úgy, hogy megalázta magát. És szolgai formát vett föl. Van szolga, és van Úr. Azt mondja Pál, megharcoltam a hit nemes harcát. Maga a hit az, ami bevisz a harcba. Megmered változtatni a paradigmát. Előmered venni a Bibliát, más ember leszel. Garantálom. A János 4. Ismét a Galilea Kánában méne azért Jézus, ahol a vizet borrá változtatta. És volt Kapernaumban egy királyi ember, akinek a fia beteg volt. Mikor az meghallotta, hogy Jézus Júdeából, Galileába érkezett, hozzáment, és kéri őt, hogy menjen el, és gyógyítsa meg az ő fiát, mert halálán van. Ez az ember egy köztisztviselő volt, Heródesnek a pribékje volt. De ez az ember áttörte azt a képmutatást, ami van a Heródes házába, áttörte ez az ember azt a kontrollt, ami van Heródes házába, és mit csinált ez az ember? Azt mondta, hogy oda megyek Jézushoz, mert a fiam halálán van. El kell jönnie az a pillanat az életedben, mikor kilépsz, kimersz lépni, és próbálsz belépni abba a csónakba, vagy abba a mederbe, ahol Jézus megy. Nem csak Jézus nézni kell, hallgatni, hanem belépni vele, és szoros kapcsolatban lenni, sőt engedni, hogy Jézus belépjen az életedbe. Ő azt mondta neki, hogy mondna azért néki Jézus, ha jeleket és csodákat nem láttok, nem hisztek. De ez, hogy azt mondja, hogy ha jeleket és csodákat láttok, nem hisztek, ez nem azt jelenti, hogy ez az ember nem hitt. Mi mindig így idézzük ezt az igét. Ha jeleket és csodákat nem látok, nem hisztek. De pont ez az ember nem erről volt híres, hanem azt mondta, Jézus, engem nem érdekel, hogy ki vagyok, leszakítom a make-upot meg azt a rohadást, ami van a Heródes házába, és azt mondom Jézus nevében, a fiamért, hogy meggyógyuljon a fiam. Hogy gyere az én életembe, és tedd rá a kezedet, és meggyógyuljon. És utána azt mondja az ige, mondanék ki a királyi ember, Uram, jöjj, mielőtt a gyermekem meghal. Tehát azt mondta ezzel, hogy én nem akarok a hitetlenek közé tartozni, én nem akarok akkor hinni, ha majd csodát látok, én azt akarom, hogy belép és megcsinál a csodát az életemben, mert én hinni akarok. Ennek az embernek nem volt teológiai végzettsége, nem járt az Aratás gyülekezetébe, nem volt a világ legjobb gyülekezetébe, nem járt a világ legnagyobb szerető gyülekezetébe, nem járt evangelizálni, nem járt hajnalba imádkozni. És áttörte a korlátokat. Áttörte aki. Ledobta azt a gőgöt magáról. És azt mondta, Jézus, gyere. Mondanék Jézus, menj el, a te fiad él. Fontos, hogy megtartsd azt, aki vagy. Azt mondta Jézus neki, menj el, a te fiad meggyógyult. Elhitte, amit Isten igéje mond. És nem azt mondta, hogy lehetséges-e vagy nem. Tudod, mit csinált? Ez a második lépés. Beleállsz abba, amit Isten mond. Aktívan, koprodukció létesítesz Istennel, munkatársával válsz Istennek, és azt mondod, hogy menjünk együtt. Csináljuk, oké, együtt, Uram. Mondta, együtt csináljuk a gyógyulást. Te menj el, és mire hazaérsz, meggyógyul. Felolvasom tovább a történetet. És hitt az ember a szónak, és amit a Jézus mondott neki, elment. Amint már ment vala, elébe jött egy szolgái, és hírt hoztak neki, mondván, a te fiad él. Megtudakozzál azért tőlük az órát, amelyben megkönnyebbedett vala, és mondanak néki, tegnap 7 órakor hagyta el a láz. Megérti azért az atya, hogy abban az órában, amelyben azt mondta neki Jézus, a te fiad él, hitt, ő, egész háza népe. És ez volt a második jel, tett Jézus Júdeából, Galileába, menvén. Amen. Mit mond itt az ige? Azt mondja, hogy beállt ez a királyi ember, ez a tisztviselő, abba, amit Isten mondott. És elkezdett menni. És kiszámoltam, hogy egy órai futamra jutott, tehát fizikailag egy órát ment, és találkozott, szembe jöttek vele a szolgái. És azt mondták neki, hogy amikor Jézus kimondta, kiszámolták az időt, akkor meggyógyult a gyerek. Ezt tudod, mit jelent? Hogy ez az ember egy órán keresztül hit által ment. Egy órán keresztül hitte, hogy meg fog történni. Meg fogja látni a csöpgyereket az otthonába. Beszakad az ajtón, berohan hozzá, oda megy a gyerekhez, és látni fogja, hogy meggyógyult a gyereke. Egy órán keresztül csak erre nézett. Ha Jézus mondja, az úgy van. Ha Jézus mondja, az úgy van. Ha Jézus mondja, az úgy van. De Jézus nem engedte meg, hogy végigmenjen az úton. Elég volt neki egy óra séta. És oda küldte direkt Isten azokat az embereket. És ugyanígy van az egyház is. Oda rohantam most hozzád, hogy nem kell tovább benned. Meg lesz az, amit kértél Istentől. Helyre fogsz állni. Csak higgy tovább. Az én szolgálatom is ez, hogy kiszabadítsalak az idő fogságából. Hogy ne az időbe gondolkodjál. Mert amikor azt mondta Jézus, hogy meggyógyult a gyerek, akkor már meg volt gyógyulva a gyerek. Csak neki hit által ki kellett lépnie. Be kellett mennie ebbe az egyórás futamnyira, hogy ő is elhiggye, hogy ez valóságos. És az az embernek a hite, az a mikrohit, és Jézusnak a dicsőséges hite találkozott. Nem az kellett, hogy ennek az embernek nem tudom milyen teológiai végzettsége legyen, mit tudom én, milyen legyen. Hanem az kellett, hogy az ember beleálljon abba, amit Isten mondott. De az első dolog volt, hogy leszakítsa magáról azt, hogy ő kicsoda. Hanem az legyen fontos, hogy meggyógyuljon a gyereke. Neked hangsúly eltorodásokat kell helyre raknod. Mi a fontos, és mi nem a fontos. És az egyháznak föl kell fognia. A lényeg, hogy meggyógyuljon az egyház. Meggyógyuljon az egyház. És hogyha az egyház kilép, és a mikrohitével elkezd működni, tudod mi lesz? Hogy az lesz, hogy az életedben a csodák meg fognak sokasodni. Mert nem csak az történt, hogy meggyógyult ez az ember, hanem az történt, hogy az egész család megtért. Nem csak az történt, hogy meggyógyult az ember, hanem azt mondja, hogy nagyon sokan hitre jutnak majd azáltal, hogy olvassák ezt az igét. És ez 2000 évvel ezelőtt történt ez az ige, és én még mindig ebből prédikálok. És ebből fogsz te is csodát venni, mert a csoda benne van az Isten igéjében. Amen. Csoda történik, az nem azt jelenti, hogy egy csoda. Nincs olyan, hogy egy csoda. Minden csoda multiplikációt hoz. Minden csoda sokszorozódást hoz. Nincs olyan, hogy Isten azt mondja, hogy nincs vizet, teletölti ezt a poharat, és csak te tudod meginni. Amikor Isten azt mondja, hogy nincs, de azt mondja, nincs vizet, tele fogja tölteni a poharat annyira, hogy mások is tudnak majd belőle inni. Nincs olyan csoda, hogy engyemmel meggyógyul, és ez csak az övé a csoda. Akkor hallani fogják annak az embernek a csodáját, és meg fognak térni emberek. Hit dömping lesz. Hit dömping lesz. A mikrohittel kezdődik, hogy kilépsz a kicsinyes életedből, kilépek én is a kicsinyes életemből, és elhiszem azt, hogy egy órán keresztül, ha végigfutom azt a pályát, vagy ha kell 2 órán keresztül, jön majd a jó hír, a valóság. Ki kell lépni a hit szintre. Ki kell lépni, és hinned kell azt, hogy nem csak veled történik a csoda, ha benned van a csoda, hanem másokon keresztül is jön majd a csoda. Azáltal, hogy megérint az a csoda, téged, őt, egymást megérintitek. Isten nem arra hívott el bennünket, hogy egy ilyen személyes csodánk legyen. Hanem az a célja Istennek, hogy multiplikáció legyen a csodában. Sokszorozódás. Ha a gabonamag nem hal el, nem terem sok gyümölcsöt. Amen.